Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 138. énekével. Meghajlunk a nagy király előtt. Nagy király, fenséges Úr király.
Nagy király, fenséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt helyet, Hozsanna szent, te vagy a szent, téged imád. Nincs más név, te vagy az üdv, az élet Jézus. Megtartó, szabadító, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom őt, áldás elő, minden tiéd. Nincs más név, te vagy az ő, az élet Jézus. Megtartunk, szabadítunk, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom őt, áldás elő,
foglalják el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve vendégeinket. Most különleges szeretettel köszöntjük a együtt egymásért munkatársképző konferenciának a résztvevőit, akik a cigány missziónak egy ilyen tagozata, vagy egy ilyen továbbképzése. Tomás Attila és munkatársai nem sokára bemutatkoznak, és egy bizonyságtételt is hallunk tőlük. Gyertek ki, és akkor egy kicsit mindannyian álljatok itt meg, és akkor Attila mond egy pár szót, és aztán átadja a szót Anitának, aki majd elmondja a bizonyságtételét.
Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülünk, hogy együtt lehetünk most ezen az Isten tiszteleten, és olyan csodálatos az, hogy most több millióan is együtt lehetünk, és dicsőíthetjük a mi Urunkat is, Istenünket. Én szeretnék egy pár szót arról a képzésről mondani, amit a tiszteletes úr már úgy beharangozóba elmondott rólunk. A cigány missziónak ismerős ez a hely, és most is örülünk, hogy itt lehetünk. Az egyik pillér az egy együtt egymásért közösségfejlesztő képzés, ahol cigányok, romák és magyarok együtt azon fáradoznak, azon szolgálnak, azon munkálkodnak, hogy a helyi közösségben, a helyi gyülekezetben közösség épüljön. Nem ennyien vagyunk, közel 40-en, csak most 5 különböző gyülekezetben szolgálunk, és hogy mi csak ennyien tudtunk idejönni ebbe a gyülekezetbe. Ez 2 év folyam, 5 hétvégés képzés. Akikkel most itt vagyunk, ők lesznek a másodikosok, és van egy kibocsájtó évfolyamunk, és most lesz a 3. évfolyamunk, akik részt vesznek a képzésen, az ország egész területéről. Tehát ez nem egy budapesti, nem csak egy vidéki, hanem Kecskemét az egyik vég, és Pácin, Bodrog az a másik vég, ahonnan együtt vagyunk, és olyan csodálatos az, hogy így is megtapasztalhatjuk az Isten szeretetét, hogy együtt akarunk dolgozni, szolgálni, mert hisz ő erre hívott el bennünket, és akikkel együtt vagyunk, most itt ezen az Isten tiszteleti alkalman, ő az Anita, aki majd bizonyságot fog közöttünk tenni, az édesanyja Piroska, Magdika és Roland, és jó magam Tomás Attila, aki én református misszionárius vagyok, és ennek a programnak én vagyok a mentora. És köszönjük, hogy most itt lehetünk. És akkor Anitát megkérjük.
Szeretettel üdvözlök a Káposztás Magyari Református Egyház községen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Én összeírtam magamnak egy bizonyságtételt, vagyis megírtam, de nyilván el fogom mondani, csak rövidnek kell lennem. Szóval, 6 éves voltam, 27 évvel ezelőtt, amikor, bocsánat, szóval 6 éves koromban hallottam először Jézusról. Ez úgy történt, hogy édesapámat megállította a lelkészünk, a református lelkész, hogy Gyula, miért nem engedi a gyerekeket az Isten tiszteletre, a gyermekórára, hisz minden kisfalusi gyerek oda jár, jót tanulnak ott, stb. Aztán apukám hazajött, és elmondta, hogy a tiszteletes megállította, és szombatonként most már oda fogunk járni az Isten tiszteletre. Még gondoltuk, a tesómmal van egy 3 évvel idősebb nővérem, hogy biztos, hogy valami tévedés lehet itt, vagy nem ezt ez így jó, mert abban az időpontban volt egy sorozat, gyermeksorozat a tévében, ami nekünk nagyon tetszett, és bizony kétszer is, vagy háromszor is sírva indultunk el a szombati gyermekórára, mert azt mondta apukám, hogy menni kell. És ugye mi szófogadó gyerekeknek lettünk nevelve, amit mondtak, azt kellett csinálni, de közben megbeszéltük az úton, a templomba vezető úton a tesómmal, hogy nem fogunk semmit se csinálni az Isten tiszteleten, se nem énekelünk, se nem válaszolunk a kérdésekre, nem leszünk aktívak, így akkor majd megmondja a tiszteletes néni apukánknak, hogy nincs velük mire menni, nem kell jönni többet az Isten tiszteletre. Jó, hát csak nem így történt, hanem ugye a tiszteletes asszony, ő egy nagyon kis aranyos, barátságos hölgyemény, és értett a gyerekek nyelvén. Bevont minket, ha kellett, hanem mindenbe, és nagyon megtetszett nekünk, megtetszettek az alkalmak, hogy énekeltünk, imádkoztunk, aranymondásokat tanultunk meg. Aztán jöttek sorba gyorsan az események, például az, hogy megbetegedtünk, és szóval az, hogy mi nekünk elkezdett látszani a betegségünk. Nevet már, anya. Kicsit ilyen önbizalom hiányosak lettünk, meg hát nehéz lett úgymond az élet, helyzetünk, életkörülményünk iskolába az osztálytársakkal, hogy nem volt velük probléma, hanem saját magunkkal volt a probléma. Nyilván a gyerekek elfogadóak, meg szeretetteljesek, aranyosak, meg kicsi faluban élünk, szóval ott mindenki ismert mindenkit már régóta, mint egy kis család, olyanok voltunk együtt. Nem ez volt a probléma, hanem az, hogy saját magunkat volt nehéz elfogadni, és én mindig arra törekedtem, hogy nem szerettem tanulni utána, hanem hogy az emberi kapcsolataim legyenek olyanok, ami azt az űrt kitölti. És közben, ahogy a legszorgalmasabb templomba járó gyerekek lettünk, nagyon sokszor a testvéremmel ketten mentünk gyermekórára, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Nekünk a lelkei százas pár olyan volt, mint egy pszichológus, vagy hát egy igazi lelkészeknek mondhatom őket, akik tényleg lelki értelemben maximálisan ott álltak mellettünk, és támogattak, segítettek abban, hogy elfogadjuk magunkat. A cigánysággal kapcsolatban, mert A képzés során sok munkatárs kollégától hallottam már ezt, hogy negatív élményeik voltak azzal, hogy nem fogadják be őket, vagy lehet, hogy ez is csak olyan, hogy ők érezték úgy. Én ezt soha nem éreztem. Én mindig is úgy éreztem, hogy mivel nekünk korán meghaltak a nagyszüleink, én kaptam utánpótlásként egy gyülekezeti nagyszülőket, és én nagyon élveztem, én nagyon elégedett voltam ezzel a kis életemmel. Aztán 13 éves koromban jött egy nagy találkozás, vagy szembesülés azzal, hogy megfelelő-e az én hitéletem. Akkor kaptam egy igét, a Máté 5.16-ban van megírva, úgy fényjék, ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És akkor én elgondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez, meg miért ezt kaptam, és rájöttem arra, hogy nekem muszáj, hogy elégedett legyek az életemmel, és hogy az az elégedettség, amit Istentől kapok, elfogadás a betegségemmel kapcsolatban, az látszódjon rajtam, hogy én ezzel fogok világítani az emberek előtt, mert sokak úgy gondolják, hogy olyan nagy problémák jönnek az életünkbe, ilyen környezeti hatások, vagy bármi, ami jön, és én úgy gondolom, hogy igen, vannak nehéz pillanatai az embereknek. Például nekem szétment a házasságom, vagy családba betegség jön, vagy törlesztő részletet nehezen tudjuk fizetni, vagy bármi koronavírus, vagy én nem tudom, akármi jöhet. Én úgy érzem, hogy aki ismeri Jézust, Istent, annak semmi sem lehetetlen. Isten előtt semmi sem lehetetlen. Bármi is jön az életünkbe, egy kis kívülről megtanult aranymondás, vagy egy ének, ami mindig eszembe jut, amikor elszomorodok, vagy elcsüggedek, akkor nekem rögtön jön valami, ami megvigasztal, ami által Isten megvigasztal. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy bármi jöjjön az életünkbe, emlékezzünk ezekre a kis énekekre, vagy aranymondásokra, hogy Isten annyira szeret minket, hogy ezzel meg akar minket vigasztalni, és ezzel akarja közölni velünk, hogy igenis, én ott vagyok, ne féljetek, szeretlek titeket, elfogadlak olyannak, amilyen vagy, és gyere hozzám, mert ugye, aki megfáradt, azt a drága mennyei atyánk mind megelégíti, megsegíti. És én ezt kívánom, hogy maradjon ez mi velünk, ez, hogy nincs lehetetlen Isten előtt, és nincs lehetetlen előttünk, emberek előtt sem. Nem kell azzal foglalkozni, hogy mások mit mondanak, hanem hogy Istennek tetszően éljek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt és a figyelmet. Még egy énekkel készültünk, de szeretnénk együtt énekelni a gyülekezettel. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!
erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessen engem a te hozzád elem, szent lelked ne volt meg tőlem. Támogass az
Köszönjük szépen! A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma. Máté evangéliumának a 26. részéből, a 6-tól a 13. versig. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Imádsággal felejünk Istennek. Köszönjük, édesatyánk, a ma elkészített alkalmat, köszönjük a veled való találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy amikor eljövünk hozzád, akkor egész más dimenziókba emelkedhetünk. Annyira szükségünk van, édesatyánk, arra, hogy kiemelkedjünk a hétköznapi problémáinkból, azokból a dolgokból, amik lekötnek, amik tényleg súlyosak, és lehet, hogy elveszik az életerőnket, a gondolkodásunkat, aggodalommal töltenek meg, és annyira köszönjük, hogy most hallhattuk Anita bizonyságtételét, ami az ő kerekesszékéből még hitelesebben hangzik, hogy a legfontosabb és a legdrágább az életünkben, hogy te ott vagy, és hogy veled semmi sem lehetetlen. Köszönjük, Urunk, hogy néha meg is kell szégyenülnünk, és köszönjük azt, hogy te akkor is tapintattal és szeretettel terelgetsz minket, amikor szégyennel szembesülünk. Urunk, azt szeretnénk elkérni most tőled, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk, mutasd meg magad, adjál kegyelmedből, mutasd meg, hogy nekünk hol a helyünk, miben kell változnunk, miben kell fejlődnünk, növekednünk. Kérjük, hogy táplálj minket hozzánk illő eledellel. Segíts, hogy lehessünk gyülekezetként is, családként is közösség, akik te benned vannak és te belőled táplálkoznak. Így szeretnénk most a fülünket, szívünket kinyitni. Kérünk, hogy szent lelkeddel ajándékozz meg, legyél velünk, add magadat Jézusért. Amen. Az igen hirdetésre készül, az új énekesfüzet 69. énekét énekeljük. Hívlak, Uram!
Hívlak, Uram,
Az előbb felolvasott ige alapján és a 23. Zsoltár 4. versének az eleje alapján szeretném Isten szent lelke segítségű hívásával átadni az ő üzenetét, fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Ha halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Jézus Krisztus egy nőt dicsér, felmagasztal, aki jót tett vele. A teológián azt tanultuk, hogy minden igehirdetésnek Jézus Krisztusról és az ő keresztjéről kell szólni. De most Jézus engedélyével erről a hölgyről is beszélek, mint példaképről. Az együttérzésnek, a vigasztaló gondoskodásnak a példaképéről. Ezek női tulajdonságok, és mit keresek én itt egy férfi, aki erről akar beszélni. Nagyon sokszor ellenpéldája vagyok. Sok nő sem birtokolja mindig ezeket, és hát férfi társaim számára pedig külön felhívom a figyelmet, hogy tanulandó dolgok ezek, mint lovagias erények. Én erősebb női pólussal rendelkező férfi vagyok, ezt szoktam mondani magamról. És sokszor hasznát is láttam ennek, hogy tudok érzékenyen figyelni, lelkigondozói esetekben meghallgatni embereket. Nem is vagyok annyira jó a beszédben, mint a hallgatásban. Ezt tényleg tudom használni. Mégis nagyon sok olyan élményem van. Elmúlt idők naplóiban olvasom vissza, hogy már megint megsértettem valakit, megint megbántottam valakit. Pedig nem vagyok olyan ormótlan ember. De tudok. Talán pont azért, mert az ember nincs fölkészülve. Hát ez egy olyan aranyos gyerek, az András. Aztán egész váratlan pillanatokban tudtam bunkó lenni, és megsérteni másokat. De hát nem csak akkor volt, nem csak a 20 évvel ezelőtti naplóimban olvasom, hanem ilyen sokszor mostanában is bekerül. Sajnos nem múlt el vele ez az érzéketlenségem. Az elmúlt napokban is találtam magam olyan helyzetben, amikor éppen olyan személyek számára, akiknek tényleg szükségük lett volna a rendelkezésre, állásomra, ők azok, akik nem, nélkülözniük kellett engem, mert nem tudtam a helyemen lenni. Néha érzéketlen és vak vagyok, gondolom, hogy ezzel legtöbbünk így van. Persze vannak mentségeim, tehát el vagyok telve a saját problémáimmal, vagy éppen annyira koncentrálok valamire, a saját agendáimra, hogy kiesik, hogy a másikra is kéne figyelni. No, hát az üzenet mára, hogy tanuljunk meg megérkezni másokhoz, meg Istenhez is. Másoknak is szüksége van a találkozásnál, meg nekünk is szükségünk van arra, hogy megérkezzünk hozzájuk. Tanuljunk meg megérkezni másokra, másokhoz, odafigyelni a másikra, és jelen lenni vele, hogy észrevegyük a legmélyebb szükségét, és hogy kifejezzük a szeretetünket és a megbecsülésünket. Nézzük most magát ezt a történetet. Máté elmondja, hogy a papi tanács már döntött Jézus felől, És az, hogy ő likvidálva lesz, ez már eldöntött tény. Már csak a technikai részletekről tanácskoztak, és várták a jó alkalmat, amit aztán Júdás, érdekes, most át is ugrunk a másik oldalra, a tanítványi seregbe, amiről Júdás fog gondoskodni. Jézus is felkészült lélekben, és próbálta a tanítványait is felkészíteni, hogy mi is várható majd Jeruzsálemben. Az evangéliumok legalább háromszori utalással hozzák ezt, hogy majd ott a jeruzsálemi körülmények között szenvedni fogok, és majd megölnek, de harmadnapon feltámadok. Ezt elmondta Jézus előre, ő maga is készítette magát is, és a tanítványait is. Ez az epizód, amiről olvasunk, a bizonyos leprás Simon házában történik, és hát vannak kommentárok, akik szerint a feltámasztott Lázárt ünnepelték, más csomagolásban is előkerül ez más evangéliumokban. Minden esetre valószínűleg ilyen ünnep előtti, vagy akár ünnepi hangulat volt, lakoma és nagy szociális esemény, és a húsvét ünnepét szervezgették előre. Jó volt a hangulat. Ebbe a helyzetbe, ebbe a jó hangulatú helyzetbe érkezik kontrasztként a hölgy. Máté nem mondja a nevét, mások szerint Mária. Van, ahol a fejére, van, ahol a lábára önti Jézusnak ezt a kenetet. Egy biztos, hogy kontrasztként megjelenik egy hölgy ebben a társaságban, és egy olyan dolgot csinál, ami egy intim dolog. Most nem tudom, hogy mennyire tudjuk ezt elképzelni, vagy magunkra venni, hogy mondjuk vagyunk egy vendégségben, és egyszer csak valaki oda jön hozzánk, és elkezdi balzsamozni a lábunkat, vagy a valaminket, mindegy. Szóval, hogy ez tényleg egy furcsa helyzet. Ha már sokat olvastuk a Bibliában, akkor legyintünk rá, mert már megszoktuk, de ez egy furcsa helyzet, ez egy furcsa dolog, hogy egy ilyen társadalmi helyen egy ilyen bensőséges, intim dolgot, egy meghitt dolgot művel egy hölgy, méghozzá a mesterrel. Bizalmas dolgot tesz, ugye máshol az van, hogy könnyeivel is siratja, tehát egy egészen nem odaillő dolog történik, egy intim dolog, amit az ember nem szokott kirakni mások elé. Mi is vagyunk így, hogy nem szeretünk más társaságában sírni. Mert hát visszaélnek vele. Ha gyengeséget látnak, akkor visszaélnek. Ez is történik itt a történetben is. A férfiak lereagálják ezt a maguk módján, bizonyítva, hogy nem nagyon értik a dolgok mélyét. Csak a saját szintjünkön képesek gondolkodni. Ez a nő ünnepet ront. Ünnepet ront egy ömlengő, pazarló gesztussal, mert egy exhibicionista. Nekik jobb ötletük van, ők ezt eladták volna, ezt a drága kenetet, és hát ez komoly, egyes evangélium szerint 10 férfi rabszolgának az ára. Hogyan hasznosíthatták volna ezt a pénzt? Ez volt az ötletük a tanítványoknak. Hogyan lehetne ezt jobban Isten országának a dicsőségére használni, pénzét tenni és jótékonyságra használni? Az egy dolog, hogy ezzel közben Jézus is megsértik. Tehát ha pazarolják, akkor ugye pont Jézusra pazarolják, tehát az Jézusra nézve is sértés. Nem érdemel, úgy látszik, ilyen luxusbánásmódot. De Jézus nem magát, hanem a nőt védi először. Azt mondja, miért bántjátok őt? Amikor azt mondjuk, hogy krisztusi, vagy keresztény, akkor mindig azt mondjuk, hogy az biztos nagyon önzetlen is. És most olyan furcsa, hogy Jézus egy ilyen önző állapotban találjuk, azt mondja, hogy hát jót tett velem. Hát Jézus kimondja azt, hogy jól esik neki, hogy jót tesznek velem. Lehet, hogy Isten, Jézus igényt ad arra, hogy mi jót tegyünk vele. Hát persze, hát ezen igyekszünk mindig, hát azért szeretnénk jót tenni, mert miért is? Nagyon sokszor ez a vallásos elképzelésünk, hogy azért teszünk jót Istennek, hogy valami hasznunk legyen nekünk. Hát persze azt mondjuk az Isten országának, meg jótékonyság, meg stb. De nagyon sokszor magunkra gondolunk, és be akarunk vásárolni Istennél, meg akarjuk vásárolni az ő kegyét, az jó indulatát, és nem is gondolunk arra, hogy egyszerűen csak az Isten szeretné, hogyha szeretnénk őt, és jót tennénk vele. Csak úgy. Jót tett velem, a szegényekkel még tehettek jót bőven, de ő a temetésemre készített elő. Ez a nő, miközben tényleg arra bizonyos húsvétra készülünk, egy prófétai tettet hajt végre. Isten úgy készítette őt, hogy a Jézusnak a halálát látja, amit a többiek még nem látnak. Egy hitvallás ez, meg kell kenni azt, aki halni készül. Azt jelenti Jézus Krisztus, a Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Hol kenték föl Jézus Krisztus? Tehát nyilván az Atya fölkente, de most itt emberileg szólva valaki szintén felkenni egy nemes olajjal a halálra készítve, a legszentebb szolgálatára készítve, a könyörületesség és az emberiesség mozdulatával. Bőkezű, áldozatos, pazarló, megbecsülést támaszt és vigaszt nyújt. Előre megkente, ugyanis az asszonyok, akik a hét első napján kimentek a sírhoz, már nem tudták megkenni, mert már feltámadt. Ez az asszony Isten indítatása által időben jót tett. Felkente Jézust a halálára. Olyan dolgokat, olyan mélységeket nem biztos, hogy tudatosan, sőt, szinte biztos, hogy nem, de Isten vezetésére hallgatva olyan dolgokat tett, ami bekerült a Bibliába, és most itt halljuk az evangéliumban. Kontraszt. Kontraszt az ő jelenléte, a részvéte, a szolgálata, a férfiaknak a sekélyes, felszínes, érzéketlen, sőt, tapintatlan hozzáállása mellett. Most eléggé nem vagyok fel a férfiakkal, tehát lehet, hogy férfitársak most néznek rá, hogy most mit akar ez az András itt kioktatni minket. Ezt tudomásul kell vennünk nekünk férfiaknak, hogy lehetünk akár érzékeny tanítványok is, és lehetünk már régóta tanítványok, előfordulhat velünk, hogy így járunk, mint ahogy ezek a tanítványok. Valahogy nekünk még nagyobb szükségünk van az Isten vezetésére, arra, hogy hallgassunk az Isten szavára, hogy ne csak magunk körül forogjunk, hanem lássunk és érezzünk. A férfiak, a tanítványok elmennek a lényeg mellett, és a nő otthon a lényeg közepén, Jézusnál, ő vele van testileg és lelkileg. Bevallom őszintén, hogy lelkészként vagy keresztény emberként sem tudom nagyon sok esetben Jézusnak az áldozatának a mélységét megfogni, vagy beleélni magamat. És nagyon-nagyon jók, amikor a egyházi év alatt a húsvét erre felkészít, tényleg a 40 napos böjt, vagy a bőti időszak, vagy a nagyheti alkalmak. Nagyon sokszor olyan élményeket kapok, amikből aztán élek egész évben. Nem vagyunk alkalmasak mindig átélni ezeket a mély dolgokat. De elkérhetjük Istentől, akár egy csendességben, hogy szóljon ez hozzánk, hogy mi is történik, mi is történt ott, és mi történik most itt velem. És sokszor ilyen a mások helyzetére való ráhangolódásunk is. Nehéz. Néha lehetetlen. Úgyhogy előre kérek mindenkitől bocsánatot, és erre buzdítok mindenkit, az úrvacsorai alkalomunk is erre egy jó alkalom, hogy nehéz ráhangolódnunk a másikra. Bocsássunk meg egymásnak. Bocsássunk meg magunknak is, hogyha ez nem megy. Tanulnunk kell. Ezt tesz emberré és társá minket. Nagyon sokszor van szükség erre, és nagyon sokszor menekülünk ezektől a helyzetektől. Nagyon nem szeretjük a halálnak a témát. Nagyon sokszor jönnek kétségbeesve emberek, hogy haldoklik egy ismerősöm, egy rokonom, nem tudok, mit mondjak? Tehát amikor meglátogatom, olyan kényelmetlenül érzem magam. Nagyon fontos, hogy ez, amit az igénk mond, hogy egyszerűen csak ott lenni vele, ahogy a Zsoltáros kifejezi, hogy még a halál árnyékának a völgyében sem félek, mert te velem vagy. Hogy valakivel ott vagyunk, nincs egyedül, megfogjuk a kezét, ez nagyon fontos. Lehet, hogy nem kell mondani semmit. Lehet, hogy jobb, hogyha nem mondunk semmit. Csak megfogjuk a kezét, és vele lenni. Olyan sokszor tapasztaltuk, hogy az, aki a halálán van, és tényleg már az utolsó erejéből tartalékol, nagyon sokszor arra tartalékol, hogy megvárjon minket, hogy megfolygok a kezét. Nem tudjuk őt átkísérni, oda egyedül kell mennie, de olyan jó az, hogyha van valaki, aki ezen az úton kíséri, addig a kapuig, és hiszük, hogy a Szentlélekkel együtt kísérjük őt, és aztán ott pedig Jézusnak adjuk át. A betegek is ilyen helyzet, hogy amikor beteg valaki, akkor ki az, aki a leginkább szeret a betegekkel lenni? Bevallom őszintén, én, mint apuka, tehát ebben sokkal jobb a feleségem, meg nekem is olyan emlékeim vannak, hogy nyilván a munka miatt is, hogy nem az apukám volt velem, hanem inkább az anyukám. De olyan jó érzés erre visszaemlékezni, hogy amikor beteg vagyok, akkor anyukám kicsit kényeztet, meg egy kicsit ott van, meg olvas, meg hozza a finomságokat, hogy én jól érezzem magam. Nagyon kell ez a jelenlét, ez a részvét, ez a velemlét. Vagy a csatából hazatérő, munkahelyről hazaérkező férj, nagyon fontos, hogy meg tudjon érkezni, hogy szerető feleség karjai és vacsorája várja. Vagy az is lehet, hogy a férj érkezik haza egy csatatérre, ahol a gyerekek szétszették a szegény anyukát, és ott is meg kell tudni érkezni a feleséghez, hogy tudjunk segítségére lenni, hogy meghallgatlak. Itt vagyok most veled. Nekem is van mondani valam, de ez most ráér. Tanuljuk ezt az odaadó figyelmes jelenlétet, ami jól esik a másiknak. Jól esik Jézusnak. Ha megteszitek egyeleme kicsinyek közül, velem teszitek meg, velem tettétek meg, mondja Jézus. Igen. Mondhatjuk így is, vagy vehetjük így, hogy amikor a másikra odafigyelünk, akkor Jézusra figyelünk oda. Nem tudom, mikori ima tapasztalatom, nagyon régen volt, hogy tényleg így elmélyedtem sok mindenben, a világ eseményeiben is, meg ez csúszott ki a számon, hogy Uram, mennyire fájhat neked a világ összes bűne, meg az a sok gonoszság. Nem is gondoltam eddig bele, és most hát így mondom, hogy sajnáltam Istent, vagy együtt éreztem Istennel, így maradt meg élményként. És aztán utána Isten még tovább görgett ezt, és ja, igen, Uram, és azt is nagyon sajnálom, hogy én is mennyi bánatot okozok neked. Ugye, ebben a sok rossz, ugye. De hogy én is, hogy bírod, Uram? Meg hogy bírsz engem? Ez, amit tanít nekünk ez a mai alkalom és a mai igék, hogy megérkezni a másikhoz, a másiknak a szenvedéséhez, fájdalmához, szomorúságához, az állapotához, hogy ne legyen egyedül, hogy tudja viselni, hogy tudja hordozni. Az az üzenet, hogy veled vagyok. Átérzem a szenvedésed. Méltányolom az áldozatodat. Értékelem, hogy ki vagy, és mind mész keresztül. Szolgálni akarom a szükségedet. Mondd el. Vagy ne is mondd el, látom rajtad. Meg akarom adni a törődést, a szeretetet, amire szükséged van. Nagyon szép példát ad erre ez a nő. Tanuljunk tőle. Nyilván ő is tanulta valakitől. Attól a Jézustól tanuljuk ezt, akiről tényleg szól a Zsoltáros. Ha halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Az az Úr Jézus van velünk, Szent Lelke által, aki átment minden szenvedésen. Immanuel, velünk az Isten, ez Jézusnak a másik neve. Nagyon fontos, hogy így közeledjünk hozzá, így éljük át az ő szenvedéseit, és ahogyan Pál mondja, hogy vigasztalunk titeket azzal a vigasztalással, amivel minket is úgy vigasztalt az Úr Jézus Krisztus, mint nyomorúságba esteket. Ézsaiás 53-ból olvasom föl azt a részt, ami arról szól, hogy minden szenvedés, amit mi átélünk, Jézus mindenben előttünk járt, sőt, benne volt. Ami betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Adja Isten, hogy ezekkel a gondolatokkal felvértezve tudjunk akár a szabadságunknak, vagy a rokon látogatásoknak a további menetében jelen lenni, részt venni. Amikor megyünk, akkor ne csak magunkat vigyük meg a problémáinkat, hanem tudjuk azt képviselni, amit Jézus és ez a nő, hogy velünk van a szenvedésben, hogy mi is velük vagyunk a szenvedésben, a problémákban. Nem csak magunkat akarjuk meghallgatni, és magunkat akarjuk megosztani, hanem osztozni akarunk abban a fájdalomban, abban a gyászban, abban a szenvedésben, amiben a másik van. Adja Isten, hogy akármilyen találkozásunk lesz még a nyáron, tényleg a sok-sok látogatás, vagy egyéb ilyen esemény közepette, hogy tudjunk megérkezni a másikhoz, a másik lelki állapotába, helyzetébe, és tudjunk olyan jelenléttel szolgálni felé, amire szüksége van, megbecsüléssel, szeretettel, törődéssel, gondoskodással. Vegyük a példát Jézustól, és ettől a hölgytől. Amen. Imádsággal válaszoljunk most az ige hirdetésre, majd utána készülünk az úrvacsorára egy énekkel. Kegyelmes, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a mai üzenetet, köszönjük, hogy te is feltárod a lelkedet előttünk, te is feltárod a szükségeidet. Miközben hisszük, hogy mindenható vagy, és örökkévaló, és hatalmas, közben köszönjük, hogy odaadtad magad egy törékeny emberi testbe költözött személy által, Jézus által, kiszolgáltattad magadat nekünk, és mi vissza is éltünk ezzel. Urunk, annyira bánjuk a bűneinket, és ennek a bűnbánatnak szeretnénk majd a úrvacsorában még mélyebb értelmét venni. De köszönjük azt, hogy meghívsz minket arra, hogy a te jelenlétedben veled együtt érezhetünk, neked megnyílhatunk, és te is megnyílsz nekünk. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben emberré válhatunk. Köszönjük, hogy van közöttünk érzés, érzelem, vélemény és mindenféle kommunikáció, hogy megoszthatjuk magunkat, és te is megosztod magadat velünk. Urunk, segíts, hogy amikor csendesedünk, amikor hozzád megyünk, akkor ne érjük be kevesebbel, hogy ne egy letudnivaló találkozás legyen, ne egy olyan randevú, ami kötelességszerű, hanem hadd legyen tényleg mély, igazi találkozás, amikor reagálunk egymásra, amikor egymás szemébe nézünk, amikor érezzük egymásnak a rezdüléseit is. Bocsánatodat kérjük, Urunk, hogy nagyon sokszor még az Isten tisztelete is úgy rohanunk, vagy úgy készülünk, hogy nem készülünk, hogy beesünk. Szeretnénk, Urunk, nem csak az Isten tisztelete jobban készülni, hanem az egész életünkre. Szeretnénk az összes találkozásra, az összes emberekkel való találkozásra is úgy lelassulni, úgy készülni, hogy abból tényleg igazi, mély találkozások lehessenek. Segíts, hogy ne menjünk el egymás mellett érzéketlenül. Segíts, hogy tudjuk adni azt, amire elhívtál. Tudjunk olyan közösségé válni, ami szolgál minden tag felé. Köszönjük azt a rengeteg ajándékot, amit adtál erre, és kérünk hozzá érzékenységet, hogy lássuk, hogy hol kell ezt mozgósítani, hol kell használni. Segíts és védj meg minket a felszínes, vagy divatszerű, vagy kalmárszellemű kegyeskedéstől, ami jól néz ki, vagy jó képű a képmutatás szempontjából, de mégis értéktelen és haszontalan a te szempontodból. Köszönjük, Urunk, hogy érzékenységre tanítasz és hívsz. Így szeretnénk most eléd jönni az úrvacsorában is. Szeretnénk elcsendesedni, veled találkozni, rád tekinteni. Köszönjük, hogy meghívsz minket. Köszönjük, hogy te megbecsülsz minket. Olyannyira, hogy a fiadat adtad értünk. Segíts, hogy átélhessük ezt most, testestől, lelkestől, szomorkodva is és örvendezve is, bűnbánattal és hálát adva is. Köszönjük, Urunk, hogy meghívsz, jövünk, téged áldva. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk következik, 193. énekünk az Újból, Vezess Jézusunk.
Vezess Jézusunk, Stéledink, Urunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk kíved, és a
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen, maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség.